Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindaz, aki él és hisz én bennem, a soha meg nem hal. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, advent ünnepében énekeljük a 255. dicséretünket, annak felállva az első versét, leülve majd folytatni fogjuk. 255. énekünket keressük ki énekes könyvünkből, és a legelső versét énekeljük, tehát fennállva. 255-ös énekünk első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és felnőtt konfirmációi fogadalomtételhez készülődve énekeljük a megkezdett énekünknek, a 255-ös énekünknek a második és a harmadik verseit. A második vers így kezdődik, igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni.
Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni. Emelővel orgonával zengetni, minden éneklő szerszámmal tisztelni. Csodaképpen én vigasztalást részek, cselekedett ittre, hogyha tekintek, kezeidnek munkájában örvendek, teremtőmnek, megváltómnak éneklek.
Kedves Judit, nagyon nagy szeretettel köszöntünk Isten házában. Hiszük, hogy hatalmas kegyelem az, hogyha valakinek a szívében felnőtt korban érik meg a döntés, hogy ő az Úr Jézust követni akarja. Valóban áldja meg szívednek a döntését az Úr. Az az ige, amelyet választottam neked, ez a Korintusi második levél 6. részének az első 2 verse. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Kedves Judit, az elmúlt hetekben a felkészítő alkalmakon nagyon sok mindenről hallhattál. Isten országának a dolgairól. Megtudtad azt, hogy téged az Isten személy szerint nagyon szeret. Olyan hatalmasan szeret, hogy elküldte érted a megváltót. Hatalmas áldozatot hozott azért, mert az ő szívében az a gondolat volt, hogy te el ne vesz a kárhozatban, hanem éljél örökkön örökké. Hallottál arról, hogy Isten tervet készített, és ebbe a tervbe téged is bevont. Része lehet Isten örökké való terveinek, és megkaphatod azt az örökséget, amelyet Isten a Jézusban hívőknek fog adni. Ez egy csodálatos örökség. Sok mindenről hallottál már az egyetemen, hiszen bölcsész vagy, de Isten örökké való dolgairól nem olyan sok helyen beszélnek. Ezekről a Bibliából lehet tudni. Isten népétől lehet hallani, és amikor ezeket halljuk, a szívünkben hittel kell, hogy válaszoljunk Istennek a dolgaira. De sok héten keresztül olvastál, tanultál Isten dolgairól, készültél erre a fogadalomtételre, és nagyon sok ismeretet gyűjtöttél. Én úgy láttam, hogy téged mindaz, amiről volt szó, megérintett egészen a szívedig, úgyhogy rajtad van a sor, hogy Istennek választ adj, és elmond neki, hogy mit felelsz az ő szeretetére, az ő hívására, hogy Jézushoz hív, és arra hív el, hogy élj ővele, ő nála majd örökké. Az ige, amelyet választottam, arról beszél, hogy Isten apostolai arra kérnek, intenek, nem csak téged, mindenkit. Úgy éljünk, mint akik nem hiába kaptuk az Isten kegyelmét. Lehet úgy is élni, hogy hiába kaptuk. Isten vágyva vágyik arra, hogy te úgy élj, hogy amit neked adott, azt ne hiába adja neked. És csodálatosan megindító, amit mond itt az ige, hogy a kegyelem idején meghallgatlak, az üdvösség napján megsegítlek. Zárd a szívedbe ezt az ígéretet, ha az Isten segítségül hívod, meghallgat a kegyelem idején, és az üdvösség napján megsegít. És van egy hatalmas felszólítás a végén, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Mindig most van. Istennél mindig most van. Amikor most szól, most kell reagálni. Amikor éppen majd meg fog érinteni téged, bibliaolvasáskor, Isten tiszteleten, mindig arra a mostra is válaszolj majd neki. Hittel, buzgó szívvel, engedelmes élettel. Most pedig vald meg a te hitedet, és vele együtt mi is fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, őet szülött fiában, a mi úrunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kötelezd el magad Isten és a gyülekezet színe előtt arra, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője leszel, és a mi református egyházunkhoz is hűséges leszel. Tedd a jobb kezedet a szívedre, és mondd utánam a fogadalmat. Én
Imri Judit.
Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztjén anyaszentegyházunknak,
egész életemben hűséges,
úrvacsorával rendszeresen élő,
szolgáló,
és áldozatkész tagja leszek. Isten engem úgy segítsen. Segítsen meg az Úr téged. Most pedig az ős gyülekezet hagyománya szerint kézrátétellel kérek áldást rád. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Az Úr Jézus áldjon meg. Fogadd el sok szeretettel. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, református egyházunknak önálló úrvacsorázó tagjává nyilvánítlak téged, és elkötelezlek, hogy legyél közössége mindig Isten népének. Amen. Hardi Sándor gondnok úr fogja átadni a Bibliát, és köszönteni téged, a gyülekezet helyet foglalhat.
Kedves Judit, szeretettel köszöntelek a presbitérium és a gyülekezet nevében 2 Timóteus 3:16-16. Versével. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Kedves Judit, konfirmáció előkészítő alkalmával megismerted református hitünk alapjait, melyről most a gyülekezet előtt bizonyságot tettél. A Biblia, amit kaptál, az élő Isten igéje. Benne szól hozzád, ha naponként forgatod. Eligazítást ad a mindennapokban, akár magasságban, akár mélységben jársz. Az iga elvezett téged az igazság megismerésére, amely maga Jézus Krisztus. Kívánom, hogy megismerd őt, aki életét adta érted, s ha benne hiszel, örök életed lesz. Isten áldását kívánom további életedre.
Köszönjük szépen gondnok úr szavait. Helyet lehet zúrlani. És mi, akik tanúi voltunk ennek a fogadalomtételnek, hagyjuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Imádkozzunk Judit életért, növekvő hitért. Neked adunk hálát, Urunk, minden életért, minden megmentett életért is, akit megérintesz, magadhoz vonsz, megszólítasz, hogy el ne vesszen. Olyan nehéz elfogadni az ember szívének, hogy mi mind elveszettek vagyunk. Mindannyian rád vagyunk utalva. Mindannyiunknak szüksége van Jézusra, a megváltóra, az ő kegyelmére, végtelen szeretetére. Köszönjük, hogy ezt nem tagadod meg tőlünk. Mindnyájunkért odaadtad az Úr Jézust, és mindnyájunkért küldöd örökkévaló evangéliumodat, amelyet hirdetnek ezen a világon mindenütt. Kérünk téged Juditnak az életért, akit megérintettél, megszólítottál, és a te hívásodat közölted vele. Vondd őt egészen magadhoz. Áld meg őt élő hittel, hogy mindaz a sok csodálatos, örökkévaló reménység, amelyet adtál a Jézusban hívőknek, valóságá váljon az ő életében. Áld meg az ő családtagjait, áld meg az ő vőlegényét, annak szüleit. Valóban legyen velük kegyelmed, szereteted, örökké való gazdagsága. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. 134. Zsoltár 3. versével kérünk áldást Judit és szerettei életére. 134. Zsoltárunk 3. versét keressük ki, és így kérünk áldást az ő életére. 134. Zsoltárunk 3. verse így kezdődik: megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Adventi ünnepszentelésünknek, együttlétünknek, Isten tiszteletünknek további megáldása is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, értek, helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, úgy köszönjük neked a Bibliánkat, úgy köszönjük az igét. Olyan jó, amikor rádöbbenünk erre, hogy földi életünk viharaiban, viszontagságaiban, bukások, szomorúságok, veszteségek, de még az örömek közepette is, kezünkbe vehetjük a Bibliát, és a te élő szavaddal találkozhatunk benne. Csodálatos olvasni azt, csodálatos hallgatni, és annak a magyarázatában is elmélyedni. Köszönjük, hogy a te igéd útmutatásul adatik nekünk hétről hétre itt a gyülekezetben is, olvashatjuk és hallhatjuk, és a mi életünk útjain igéd alapján tájékozódhatunk. Taníts bennünket ma is a te igédben. Hadd legyen nekünk fontos a Biblia szava, mindaz, amit tanítasz. Hadd fogadjuk a szívünkbe, hadd lássuk meg benne Jézust, aki bennünket szeretett örökké való szeretettel, ki egyen-egyenként bennünket hív magához, hogy tartozzunk hozzá, és élhessünk örökké. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, a mélységben járókért könyörgünk, betegjeinkért, kórházban levő testvérekért és lábadozókért, erőtlenekért és gyászolókért, árvákért és szegényekért. Nyújtsd ki kezedet, Urunk, tégy csodát ővelük. Hatalmadból gyógyíts, vigasztalj, emelj fel, és a te kegyelmeddel ajándékozz meg mindannyiunkat. Áldott légy Jézus Krisztusért, akit értünk adtál és értünk ültél. Köszönjük, hogy ő győzött, hogy ma is él, és üdvözíti azokat, akik hozzá kiáltanak. Add, hogy a mi szívünkben a Jézusban való hit legyen, és élhessünk általa benne, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a Pál apostol életéről való sorozatunkat. A múltkor odaértünk a sorozatban, hogy Pál apostol Efézusba érkezik, és találkozik 12 tanítvánnyal, akik még Keresztelő János tanítványai. Ezt az igét olvasom újra, egyetlen egy verset fogok hozzá olvasni. Hallgassuk meg tehát az élőisten igéjét, apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 19. fejezetéből most az első 8 verset fogom olvasni. Tehát apostolok cselekedetei, 19-es fejezet, az első 8 verset fogom olvasni, akinél van Biblia, bátran nézheti. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, elérkezett Efézusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Azok így feleltek. Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük. Akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken beszéltek és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Azután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, láttuk a múlt vasárnap Keresztelő János tanítványait, és láttuk a múltkori részben, hogy vannak tanítványok, akik elindulnak, hallanak Isten dolgairól, hallanak Isten egy szolgájától, Isten szeretetéről, eljutnak valameddig ebben az indulásban, de hiányzik az életükből az igazi lényeg. Az Isten szent lelkének jelenléte és megújító ereje. Nagyon sok ilyen tanítvány van a népegyházainkban is, talán közöttünk is, aki elindult már, megtett valamennyi lépést, de ott van a hiányérzet a szívében, hogy valami még hiányzik. Ma erről lesz szó, ma így fogjuk körbe járni ezt a történetet, és megnézni, hogy hogyan is lehet a miénk mindaz a csoda, amit a Biblia Szentlélek ajándékának nevez. Pál apostol megérkezik ugye Efézusba, és ott találkozik még Keresztelő János tanítványaival. Emlékszünk a Biblia olvasásunkban, hogy Keresztelő János az utolsó ószövetségi próféta. Ő volt az a próféta, aki azt a feladatot kapta, hogy Jézus megjelenése, fellépése, eljövetele előtt bűnbánatra hívja a népet, mint egy előkészítse Jézusnak, a Mesiásnak az eljövetelét. Krisztus előtt valóban elküldte ezt a Jánost az Úr. Ő volt az, aki talán olyan nagyon furcsa szerzetnek nézték először mindenki, mert tevesző ruhát viselt, kinnélt remete módon a pusztában. Azt mondja a Biblia, hogy sáskát evett és erdei mézet, egyszerű életmódot élt, és amikor Isten lelke indította, elindult prédikálni. Ez a tevesző ruhás, nagyon furcsa alak Keresztelő János, a Jordánba állt, megtérésre hívott, és mindenkinek elmondta, hogy nem sokára jön valaki. Jön valaki, aki hatalmasabb nálam, aki mindenkinél hatalmasabb, aki elé oda kell majd állnatok, most tartsatok bűnbánatot. Most gondold át az egész életedet. Mi az, amit nem vihetsz oda eléje, ami elveszíthet téged? És nagyon sok ember hallgatott erre az ige hirdetésre. Tömegek hallgatták keresztelő Jánost, és tömegek keresztelkedtek meg őnála a Jordán folyóban bűneik bocsánatára. Volt 12 ilyen barát is, akik keresztelő János ige hirdetésére bűnbánatra jutottak, de talán a sors elvitte őket Júdeából messzire, és Jézus Krisztus földi prédikálását, eljövetelét, a nagypénteki és a húsvét vasárnapi eseményeket, sem a pünkösdi eseményeket már nem élték meg. Más országban lehettek, és itt évekkel később Pál apostollal találkoznak. Beszélget velük az apostol, és hamar kiderül, hogy hát ezek tanítványok. Hát ezek bűnbánattal elindultak Isten ösvényén, de valami hiányzik belőlük. És kiderül a beszélgetésből, hogy nincs ott az életükben az Isten szent lelkének jelenléte és ereje. Pál apostol vezeti őket tovább a hitben, arra a lépcsőfokra, ami a hiányzó lépcsőfok az életükben, az Úr Jézusban való élő hit, és megkeresztelkednek Jézus nevére, elkötelezett tanítványok lesznek, és adatik nekik Isten szent lelke. Betölti az ő szívüket Isten Jézus lelkével, ezt ígéri minden megtérő tanítványnak Jézus a Bibliában, és innentől kezdve az ő életükből már nem hiányzik a lényeg, az átütő erő. Hát nézzük ennek a történetnek a rövid tanítását. Az első gondolat, amit mondanék nektek, hogy Isten végtelenül szeretné, hogy a te életedből ne hiányozzon ez az erő. Én úgy hiszem, hogy sokan indultak el közületek is Istennek az útján. Sokan jutottatok bűnbánatra, hogy jaj, mit tettem? Bárcsak ne követtem volna el azokat a dolgokat. Megindult a szívetek. Imádkoztok. Beszéltek Istenhez. Eljutottatok valameddig. De valamit éreztek, hogy mint a valami hiányozna. Mint a valami még nem lenne teljesen egész, nem lenne egészen kerek. Nektek szólok most. Isten vágyva vágyik arra, hogy nektek is adhassa a Krisztus lelkét a szívetekbe, hogy megújíthasson, hogy a ti hitéleteteket és egész életeteket önmagával teljessé tehesse. A második gondolat, a léleknek az első munkája bennünk, pont annak a leletlezése, hogy ő hiányzik az életünkben. Ez talán olyan furán hangzik, de tényleg így van. Az első munkája a Szentléleknek mindenkiben rádöbbenteni az embert erre a hiányra. Amikor a hiányérzetet átéljük, és megfogalmazzuk, hogy igen, hiányzik az életemből Jézus lelkének az ereje. Ezt a Szent Lélek munkát, hogy erre te rájöjjél. Rájöjjél arra, hogy neked nagyon nagy szükséged van Jézusra, és szükséged van a földi életedben a Szent Lélek ajándékára. Enélkül nem lehet igazi tanítvány, nem tudod végigjárni a te utadat, és enélkül, az adomány nélkül nem is lehet bemenni a mennybe. Két igét idéznék. Az egyik ige, amely azt mondja, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Az egyik apostoli levélben olvassuk, félelmetes ige. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ki a te életed? Akiben nincs a Krisztus lelke, még az nem az övé. A másikat Pál írja, Róma 8.14-ben, hogy akiket Krisztus lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Akiknek a szívébe nem csak beköltözött Isten szent lelke, hanem vezérelheti őket. Ez egy katonai kifejezés. Ő parancsnokol az életedben. Akkor vagy Istennek a fiává. Akkor lettél Isten gyermekévé. Oda sokan nem jutottak még eleddig. Oda sokan befogadják Jézust, de a saját szívük gondolatai szerint élnek. A saját útjaikon járnak, a saját önző kívánságaikat követik. Akkor nem a Szentlélek a tábornok, nem a Szentlélek a vezér, a parancsnok, majd ha ő lesz a te életed parancsnoka. Ő vezérelhet téged. És a te életedet a hit dolgai és Isten mértéke irányíthatják, akkor leszel Istennek a gyermekévé. Ez a két ige, amelyet most idéztem, nagyon világosan meggyomroz bennünket, és elmondja, hogy figyelj, testvér, amíg hiányzik Isten lelke a te életedben, addig nagyon nem vagy rendben. Addig veszélyben a te életed. Addig nem vagy Isten gyermekévé. Elindult tanítvány lehetsz, megkeresztelve lehetsz, konfirmálkodva, bérmálkozva lehetsz, sok minden lehetsz, de még nem vagy Krisztushoz tartozó. Isten arra vágyik, remeg ezért a szíve az Úrnak, hogy te őhozzá tartozz. A te életed az övé legyen. Isten mutat rá tehát a hiányra, és érezteti a szükségét bennünk. Tehát a hiány feltárása az első lépés az Isten megoldása felé. A lélek kiáradásának feltétele a következő pontunk, és hát tegyük fel a kérdést, ez most szerintem mindenkiben ott motoszkál, akkor hogyan adatik Istennek a lelke? Milyennek a feltétele? Hogyan kaphatom meg? Az a jó, ha bennetek van ez a kérdés most. Hogyan kaphatom meg Isten lelkét? Nézzétek, Pál hogyan vezeti bölcsen el Keresztelő János tanítványait a Szentlélek ajándékáig, meddig vezeti? A Jézusban való hitig. Elmondja nekik, hogy figyeljetek, emlékeztek, mit tanított Keresztelő János, hogy jön valaki utána. Jön valaki, aki mindennél nagyobb. Jön az Isten messiása. Hát János Jézusról beszélt. Azt mondta, hogy higgyetek, de ne ő benne Keresztelő Jánosban, hanem abban, aki ő utána jön. Az az Jézusban. És amikor ezek a tanítványok ezt meghallották, visszagondoltak, hogy tényleg erről beszélt. Tényleg ő rámutatott. Tényleg akkor Jézus a lényeg. Jézus a központ. Az egész kereszténység lényege a Jézusban való hit. A messiásban való hit. Ez üdvözít. És az ő szívükkel, hittel megragadják az üdvösséget. Amit Isten minden megtérő bűnösnek kínál Jézusban. Neked is, nekem is. Megragadhatod te is. Én 16 évesen ragadtam meg. Akkor szólított ez meg. Akkor döbbentem rá, hogy én nem vagyok Jézusé. Vallásosan neveltek, de én még nem vagyok az övé. Nekem kell Jézus, és szükségem van ő rá. Ő nélkül elveszek. Te rádöbbentél-e már erre? Rádöbbentél-e arra, hogy ha nincs Jézus, mind elveszünk a kárhozatban. Jézus Krisztus Istennek az utolsó szava az emberiséghez. A zsidókhoz írt levél kezdődik így, a legelső verse a zsidókhoz írt levélnek, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, pont. Ismeritek azt a piacon való párbeszédet, amikor alkudnak a vevő meg az eladó, és az egyik azt mondja, hogy ez az utolsó szava. Onnan lehet tudni, hogy abból már nem lehet engedni. Ez valami ilyesmit jelent, ez a zsidókhoz írt levél első verse. Istennek a legutolsó szava az emberiséghez, az elveszett bűnben levő emberiséghez, Jézus. Ó, de mennyiszer szólt az Ószövetségben proféták által, az ősatyákhoz álomban is szólt. Mennyiszer szólt eleinkhez is, apostolok által, reformátorok tanításai által, keresztjén írók által. Istennek a legutolsó szava az emberiséghez, Jézus. Te hogy viselkedsz Isten utolsó szavára, az ő utolsó mondandójára? Az Isten Jézusra mutat, nézd, mit tettem érted. A legdrágábbamat, az egyszülöttemet küldtem érted. Ő áldozta fel magát, hogy te bűnbocsánatot kapass, élhess örökké, és el ne vesz. Mit szólsz erre? Mint a Isten kérdezni, amikor Jézusra mutat, hogy mit szólsz a szeretetemhez? Mit szólsz arra, amit tettem érted? Kell-e neked ez az ingyen kegyelem? Mert neked ingyen van, Istennek került sokba. Erre felelni kell. idáig vezeti keresztelő János tanítványait, Pál, és adatik a szívükbe a Szentlélek. A Biblia azt mondja, hogy aki Jézust befogadja a szívébe, az Úr Jézussal való igazi életközösségre lép, benne élő hitet talál, annak a szívébe beköltözik Isten szent lelke. Ha te hiszel az Úr Jézusban, befogadtad őt, uraddá tetted őt, hogy ő parancsnokolhat, nem te, az önző szíved, a vágyaid, nem a testi dolgok, majd ha ő, akkor beköltözik Krisztus lelke a szívedbe. Az övé lettél-e már? Hatalmas kérdés ez. Övé az életünk. Aztán tovább olvastam, a 8. verset vettem még ehhez a szakaszhoz. Csak egyetlen egy mondat, amely arról beszél, hogy Pál az efézusi zsinagógában 3 hónapig taníthat. És beszél bátran a Krisztus országának a dolgairól. 3 apró gondolat ide. Az első, hogy 3 hónapot szólhatott ott. A sorozat korábbi részeinél hallhattuk, hogy milyen sokszor elzavarták őt a zsinagógából. Volt olyan, ahol 3 szombaton át beszélhetett, de volt olyan, ahol az első szombaton, amikor beszélt, kizavarták onnan. Nagy kegyelem, amikor Isten megadja, hogy az Isten evangéliuma szólhasson hosszan. Becsüld meg, amikor hozzád szólhat, hosszú időn keresztül. Becsüld meg azokat a vasárnapokat, amikor éppen nem dolgozol és van időd, legyél ott a gyülekezetbe. Legyél ott Isten igének a közelébe. Hidd el, hogy az ment meg, ha a te életed az Isten igének a hatalma alá kerül. Mindazok, akiknek az élete nem kerül az Isten igének a hatalma alá, elvesznek. A te életed hadd meneküljön meg. Hadd kerüljön az ige hatalma alá. Hadd érintsen meg, hadd szólítson meg újra és újra. Hadd érezd, hogy szeret téged az Isten, tisztogat, formál, egészen közel von, hogy a te szíved el ne vesszen. A második kicsiny gondolat, hogy bátran szólt. Az evangéliumot így kell, nem félve, nem nyusziként, meg gyáva emberként. Pál bátran szólt az evangéliumot. Egy olyan világban élünk, amikor az embert fejbeverik a keresztjén. Kigúnyolják a hitünket. Kinevetnek, ami hiszünk a halál utáni életben, megváltóban, örök életben, bűnbocsánatban. Kinevetnek, hogyha elmondjuk, hogy mi hiszünk, hogy van Sátán, mert az Úr Jézus beszélt róla, mint egy bukott angyalról, mint egy élő szeméről, és én Jézusnak jobban hiszek, mint a modernistáknak. Igenis, van Sátán. Bátran képviseljük el hitünket. Pál bátran szólt. Beszélt mindarról, amit Istentől kapott, amit már megismert, és nem szégyelte. Mondjuk jövő vasárnap olvassuk tovább, hogy kapott is érte gúnyt, ellenállást, és el kell távozni a zsinagógából, de ő bátran szólt. Te hogyan szólsz Jézusról? És miről szólt a 3. gondolat? Az Isten országának a dolgairól. Az Isten országának a dolgairól. Mennyi mindenről tájékozódva lehet egy ember? Néha találkozok emberekkel, akik hihetetlenül napra készek minden hírrel. A világnak melyik táján éppen mi történt, ki az elnök, hol történt pucs, földrengés, tragédia, hol robbantottak. Találkozok néha emberekkel, akik mindent tudnak az irodalomról, a művészetekről, a történelemről. A legutolsó verseket is ismerik. A legszürkébb költőkről is mindent tudnak. Van egy téma, amelyet viszont sokszor művelt emberek sem tudnak. Az Isten országának a dolgai. Pál egy nagyon művelt ember volt. Egy több nyelven beszélő, ma úgy mondanánk, hogy egyetemet végzett. Egy polihisztor. Kiderül a többi prédikációjából, hogy teljesen otthon volt a Korának minden tudományában, a filozófiában és a többiben. És amikor ő szólásra nyitotta a száját, akkor nem a pallérozott tudományt adta tovább, hanem az Isten országának a dolgairól beszélt. Mi tartozik ide? beszélt arról, ahol, amiről máshol nem lehet hallani. Ő beszélt Jézus Krisztus királyságáról. Tudsz-e, testvér, Jézus királyságáról? Ismered-e az üdvösség útját? Hogy lehet bemenni a mennybe? Ismered-e, hogy mit jelent a Biblia szerint a megtérés? Mi a Biblia szerint az igazi élőhit, amellyel élni is lehet, meg meghalni is lehet? Ismered-e a kegyelem forrását? Hol találhatsz bűneidre bocsánatot? Hol van ez a forrás, ami eltörli a te bűneidet? Ismered-e az utolsó ítéletről való Jézusi tanítást? Ismered-e a feltámadásnak a csodálatos reménységét? Ismered-e Isten hatalmát? Ismered-e azt a reménységet, amely a halálon túl is élő reménység? Isten országa dolgai. Hadd kérdezzelek meg benneteket szeliden, hogy mennyi mindenben vagytok műveltek, és utána tegyétek föl a kérdést magatoknak, hogy vajon az Isten országa dolgaiban is járatos vagyok? Lesz egy nap ezen a világon, a legutolsó, amikor nem fog számítani, hogy mit tudunk ennek a mulandó világnak dolgairól, de az számítani fog, és egyedül azt fog számítani, hogy ismered-e Jézus királyságát? Ismered-e az Isten országát? Ismered-e a megváltót és a kegyelem kútját, amely ott a Golgotán felfakadt a bűn eltörlésére? Pál erről beszélt. Ezt tartotta ő a bölcs, az okos, a tanult ember a legfontosabbnak, mely életbe vágó kérdés. Ismerjük-e? Jézus Krisztus csodálatos munkája, amelyet értünk, elvégzett szeretetből. Magára vette a te bűneidet, mindegyikünk bűnét, és engedte, hogy a mi bűneink ítélete ő rajta hajtasson végre. Ő megbűnhődött, hogy mi irgalmat nyerjünk. Ő elszenvedte azt előre, amit minden bűnösnek az utolsó ítéletkor kellene, hogy aki ezt elhiszi és elfogadja, hogy ő bűnhődött meg helyette, annak ő örök életet adhasson. Arra az atya úgy nézhessen, mintha soha nem követett volna el bűnt. Ez a Jézus hitében való megigazulás. Ez az ő engesztelő áldozatába vetett hit igazi következménye. Isten gyermeke lehetsz, Jézus igazságáért tiszta lehetsz, bűn nélkül való az atya szemei előtt, noha bűnösök vagyunk mind, és örökké élhetünk, noha ezt soha nem érdemeltük volna meg. Ezt hozta Jézus. Ez az ő öröksége, amelyet elkészített és odaad a benne hívőknek. Hiszed-e ezt? Övé-e már a te életed? Egy aprócska történettel zárom ma is. Wurbrand Richardról többször beszéltem már, ő volt az a romániai evangélikus lelki pásztor, akit a hite miatt a kommunizmusban többször bebörtönöztek, rettenetesen megkínoztak. Wurbrand Richard aztán megírta a börtön élményeit egy könyvbe, talán több könyvet is írt. Van egy döbbenetes dolog, amit az egyik könyvében leír. Isten igének milyen hatalma van. Az egyik szekuritáte vallató tiszt, akihez rendszeresen vitték, megverték, és azt odaültették eléje, és így akkor megverve, aztán beszélgetni kellett vele órákon keresztül. Isten igének a hatalma alá került. Ez a Richard nem szégyelte Jézust, megverve, megkínozva, éheztetve, és elmondta ennek a vallató tisztnek, hogy téged is szeret az Isten. Beszélt neki rendszeresen arról a vallatás alatt, hogy lesz egy nap, amikor majd odaállunk az Isten elé. Te is, meg én is. És akkor nem így lesz, hogy én bilincsekbe, meg összeverve, meg vérző háttal. Akkor egészen máshogy lesz. De szeretettel beszélt vele. Nem gyűlölködve, hogy te mocskos, meg minden. Nem, nem. Szeretettel beszélt a vallató tisztel. Aztán leírja a könyvében, hogy és észrevette, hogy egyre gyakrabban hivatja ez a vallató tisztés, egyre jobban érdeklődik a Biblia dolgai iránt. Az Isten evangéliumának, az igének a hatalma alá került ez a Securitate tiszt. Aztán leírja a könyvébe, hogy egyszer csak eltűnt abból a börtönből. Úgy gondolja Wurmbrand Richard, hogy valószínűleg, hogy ott a szívében Isten lelke elvégezte a megtérés csodáját. De ezt észrevették a felettese is. Valószínűleg golyóval a fejében végezte. De Jézus élet. Az igének hatalma van. Ha engedett, hogy átjárjon, ha elkezdett hallgatni, olvasni az evangéliumot, engedd, hogy megmentsen, hogy Istenhez vonjon, megtisztítson, és az övé legyél. Ez mindennél drágább kincsed lesz. Adja meg ezt az Úr. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ott Efézusban is a te igéd szólhatott hatalommal, erővel, szólt és életeket vont oda Jézushoz, és szíveket vitt el a te igéd az Úr Jézusban való élő hitre. És a te igéd elvitte őket egészen az újjászületés csodájáig, a Szentlélek ajándékáig. Köszönjük neked, hogy minden időben küldesz szolgákat a te népedhez. Hogyha te evangéliumodat meghallják, lehetőség szerint mindenek, és akik meghallották és a szívükbe fogadták, éljenek örökké. Köszönjük, hogy Jézusban ennyire szerettél, és köszönjük, hogy felelhetünk neked, amikor Jézusra mutatsz, amikor megkérdezed tőlünk, hogy mit szólunk a te szeretetedhez, most elmondhatjuk neked imában. Köszönjük, Istenünk! Köszönjük, hogy szerettél, és szeretsz ma is. Köszönjük, hogy bűnbocsánatot készítettél nekünk a megváltó halála által. Köszönjük, hogy örök életet adsz azoknak, akik Jézust befogadják, és benne hisznek. És köszönjük, hogy nem akartad, hogy a mi életünk örökre elveszten a kárhozatban. Vonj magadhoz, hogy a te igéd megmentsen, betöltsön minket lelked ereje, megújító jelenléte, és a mi életünk teljesen a tied legyen. Vigyél el odáig, hogy vezére legyen életünknek lelked, hogy mindent a hit dolgai határozzanak meg, a Biblia mértékei szava, hogy ne járjunk önző szívünk és önző vágyaink útjain, nem járjunk azon az úton, amelyet te tanítasz nekünk. Légy gyógyítója betegjeinknek, megáldója a téged keresőknek, vigasztalója a szenvedőknek, a szomorkodóknak, megújítója a hozzád kiáltóknak. Munkáld az igazi imádságot, a hozzád kiáltást mindannyiunkban, és a te szereteteddel, új élettel ajándékozz meg ma mindegyikünket. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda bátran Jézus elé, a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja: nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt, ez a 274-es ének, első három verse, 274-es énekünk első három versét énekeljük, tehát 274-es énekünk első három versét így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléve.